Kedves hallgatóink, június 27-e és július 1-e között rendezték meg az idei református gyermektábort Sárospatakon, amelynek helyszíne a templomkert, valamint a gyülekezeti terem volt. Ezúttal a szervezők nem szabtak létszámhatárt, viszont vendégül láttak több mint 20 kárpátaljai és erdélyi gyermeket is, közölte Fodorné Nagy Sarolta, a tábor főszervezője, református lelkipásztor.
Elsősorban a gyülekezetünkben tettük közzé, másrészt pedig a határon túli lelkipásztor ismerősökön keresztül határon túli gyermekeket vártunk.
Hányan gyűltek össze? Láttam most a templomban, hogy azért szép számmal vannak gyerekek. Mennyien veszik igénybe a tábori lehetőséget itt most?
Most 65 gyermek van, plusz a kísérőik és a munkatársak. Közülük 21-en jöttek határon túlról, Kárpátaljáról és Párciumból, tehát Szatmárnémetiből. A kárpátaljai régióból pedig Verbőcről és Tiszapéterfalváról. Tehát így tulajdonképpen a kárpátaljai két gyülekezettel és a párciumi szatmárnémeti gyülekezettel alkotunk most a sárospataki gyülekezettel együtt egy tábort.
A vasárnapi istentiszteleteken hallottuk, hogy idén nem szabtak határt a gyerekeknek gyakorlatilag, ugye a befogadó képesség az egy kicsit nagyobb lett, mint máskor. Mi volt ennek az oka?
Idén nem terveztünk autóbuszkirándulást az árak miatt elsősorban, és másodszorban pedig amiatt, pont a létszám miatt, hogy ne kelljen limitálni a részvételt. És nagyon sajnáljuk, hogy az elmúlt években voltak olyan gyermekek, akik már nem fértek be a keretbe, egyszerűen azért, mert az autóbusz befogadó képessége korlátozott. És hiába láttuk volna szívesen őket, hogyha az autóbuszban nem férnek be, amikor kirándulni megyünk, az egy olyan sebet okozott volna, amit emlékként elvittek volna a táborunkból, és ezt nem szerettük volna. Tehát így sokkal költséghatékonyabb volt, és sokkal gyermekbarátibb és családbarátibb, hogy tágra nyithattuk a kapukat, és jöhettek.
Ugye mindig megszoktuk, hogy van egy olyan igei környezet, ami köré szerveződik általában a tábor. Most van-e ilyen, és milyen foglalkozásokon próbálják elültetni ezeket a gyerekekben, ezeknek a mondani valóját, üzenetét?
A tábornak van egy tematikus rendje valóban, az összefoglaló témája, címe rendező a családban, de ezt így is lehet érteni, hogy rendez ő a családban. A bibliai Jákob és Ézsau példáját tanuljuk napról napra, a két testvérét, aki ugyanakkor egy családban él természetesen, és tehát Ábrahámnak, Izsáknak a vonala, tehát egy családfát is megismernek az ő történetükön keresztül. Jákob és Ézsau története eléggé közismert, a Bibliát annyira nem forgató vagy nem ismerő emberek körében is, de szerettük volna ezt a bibliai témát megragadni úgy, hogy mai üzenete is legyen. Ennek megfelelően a hétfői napra ezt a témát adtuk, hogy őseink és én. Mit jelent az, hogyha a szüleinktől, nagyszüleinktől imádkozni tanulhatunk, az ég és föld uráról, az örökkévaló egy Istenről tanulhatunk, és ebbe a közegbe születhetünk bele. Mit jelent az, hogy az ő alkotása vagyunk, és hogyha egy családba születünk is, de mindegyikünknek nem csak múltja, nem csak jelene, hanem rendeltetése is van, nem csupán jövője, hanem rendeltetése is van, és hogy ezt a rendeltetést kell megtalálniuk a drága gyermekeknek is, mert akkor lehetnek boldogok. Második nap témája ez volt, hogy sérelmek a családban. Tehát ahogy a két testvér, Ézsau és Jákob viszonyultak egymáshoz, az egy örök természeti rendet mutat, hogy a testvérek hiába vérszerinti testvérek, de azért van közöttük is nézeteltérés, sőt a családjukban is. Mint ahogy Jákob és Ézsau családjában, így mondták a gyerekek, hogy az átverés, a becsapás, a kivételezés, az egyik az anya kedvence, a másik az apa kedvence, versengés, hazugság, képmutatás, tehát csomó olyan sérelem vetődött fel az ő bibliai történetük kapcsán, amelyek örök érvényűek, vagy legalábbis erre a földre jellemző vonások a családokban. És így alkalmat kaptak a gyermekek arra, hogy a családban előforduló sérelmekről beszéljünk, és egyben pedig gyógyítsuk is őket, tehát hogy nem a kibeszélés a cél, hanem hogy gyógyuljanak az élő Isten közelében. A harmadik nap az volt a témánk, hogy menekülés otthonról. Jákob a saját bűnei következményeként el kell, hogy hagyja a fészket, a családi fészket, mert Ézsau bosszút esküdött ellene, hogy megöli. Hát egy testvéri furcsa megnyilvánulás, hogy megölöm az öcsémet. Tehát menekül otthonról, és meneküléseink a családból, annak a módja, formája, kicsin gyermekben is előfordul, Arany János Juliskájának a verséből vagy történetéből ismerjük a történetet, hogy Juliska elbújtosik, elbújtosása, Juliska világá megy, de csak a kerítésig jut. Tehát az óvodás gyermekben is megfogalmazódik ez, hogy jaj, kikaptam, vagy megszittak, akkor durcás vagyok, menekülök a családomtól úgy, hogy a befelé fordulok. Mondhatnám úgy is egy felnőttes kifejezésre, hogy belső emigrációba vonulok, hozzám ne szóljanak, és akkor így elkezdődik a leszakadás a családról. De nagyon jellemző kor, a kamaszkor erre, amikor menekülnek a gyerekek a családból, próbálnak tiltakozni az ellen az értékrend ellen, amit a szüleiktől tanultak, és azt akarják bizonyítani, hogy ők önállóan akarják az útjukat megkeresni, és ilyenkor csúszik legkönnyebben félre egy-egy fiatal, és kerül rossz társaságba, lesz alkoholistává, valamilyen szenvedélybetegség rabjává, vagy rászokik a játékgépezésre, eltékozolja a kis zseppénzét, amiből tanulhatna, amivel építhetni a jövőjét, vagy elkezd drogozni. Onnan már nagyon nehéz, vagy egyáltalán sok esetben nincs is visszaút. Sokszor rossz társaságba keverednek, és ez úgy kezdődik, hogy elkezdenek a diszkóba járni, kimaradozni, rendezetlen párkapcsolatokat létesíteni, és így tovább. Menekülnek a házasságba, aztán meg menekülnek a válásba, egy másik párkapcsolatba, egy másik családot alapítanak, vagy éppen külföldre azért, mert hogy akkor jobb lesz a családomnak, közben pedig lehet, hogy belül egy ilyen cél motivál, hogy szabad legyek. Közben pedig nem veszik észre azt, amit Seneca mond, hogy ahhoz, hogy boldog légy, nem máshol kell lenned, hanem másnak kell lenned. Tehát a megoldás kulcsa benned van. Neked kell másképpen viszonyulnod elsősorban a környezetedhez, a családodhoz, és akkor meg fogod találni a helyedet. Mert hogy rendeltetésed van, és nem véletlenül ültetett, mint egy szép virágot Isten arra a helyre, ahová születtél, ott találhatod meg magad, és onnan nem menekülni kell, hanem megtalálni azt a módot, ahogyan őt szolgálhatod, mert úgy tudsz a környezetednek is leginkább épülésére lenni, és önmagadat is úgy tudod leginkább megtalálni, és úgy leszel boldog. Csak ez a rettentő dolog, hogy örök emberi, hogy nem hiszünk Istennek, és azt gondoljuk, hogy mi majd Isten nélkül boldogabbak leszünk, és mi tudjuk ő nélküle is pontosan a mi útjainkat. És erről szólt a mai napi, tehát a negyedik napi témánk, hogy otthonra találás, amikor Jákob idegenben is otthonra talál, mert hogy nem az épületben rejlik az otthon, hanem az Isten nevében rejlik az otthon. Ahogy a Szentírás mondja, hogy hajlékunk az Isten, alant vannak örökké való karjai, vagy ahogyan a 90. Zsoltárban szoktuk énekelni, hogy Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre, és számtalanszor átélte ezt a mi népünk is, meg a határon túli kedves testvéreink is, hogy amikor az otthonainkat kifosztották, lerombolták, vagy kitelepítettek valakit, vagy az otthonában nem élhetett úgy, mint otthon, mert azt mondták, hogy te itt idegen vagy, ennek számtalan formája van, vagy lehet, hogy a házunk éppen megvan, de nincs otthonérzésünk a családunkban. Tehát, hogy ilyenkor is lehet otthonra találni akkor, hogyha ezt a szívünkben találjuk meg az Isten nevében, aki az Úr Jézus Krisztus által hajlékunkká vált. Jézus azt mondja, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Tehát egy olyan életközösséget kínál az Úr Jézus Krisztus, ami otthonérzéssel töltheti el az embert, és tölti el, akár a szántóföldön dolgozik, akár a bármilyen munkahelyén dolgozik, akár otthon van, vagy az utcán jár. Tehát van egy biztonságérzése, amiből nem lehet őt kimozdítani, mert ezt senki el nem tudja lopni, venni tőlünk. Tehát ezt élheti át az Istenben bízó ember. És éppen a mai történet kapcsán tanultuk meg azt is, hogy más isteneknek mondott erők nem istenek, bármennyire is erőt mutatnak magukról, hogy ne higgyenek a gyerekeknek. Ez egy szörnyűséges dolog, amivel át van fertőződve a gyermekvilág is, de a felnőtt világ is, hogy mindenféle mágikus, varázslási technikáktól, formáktól várják az erőt, mert eltévedtek, mert bolyonganak, nem találják az életútját, nincs otthonuk, érzik, hogy hajléktalanok lelkileg, és keresik mindenhol, csak az élő Istennél, nem? és döbbentem rá én is itt a tábor alatt arra, hogy van ez az új őrület, ez a hagi-vagi, amivel már nem tudnak a pedagógusok semmit kezdeni, és rettentő népszerű és tarol, milliókat vonz be, és követőkre akad ez a horrorisztikus szörnyfigura. Énekbe foglalták, vagy megzenésítették ennek a hagi-vagi figurának a dallamát, amit megjegyzem, hogy a gyerekek közül többen elkezdtek énekelni itt a táborban, mert hogy ismerték. Tehát ez egy szörnyfigura, de plüss figurának ábrázolják, és úgy árulják, tehát mintha játék lenne, pedig ezáltal azért egy sötét világra nyitják ki a gyerekek lelkét. Tehát így szól ez az ének, hogy az én nevem Hagi-Vagi, éles fogaim véresen hagynak, vagyis beléd harapok, megmarlak, soha ne hívj csúnyának, pedig egy szörny, tehát szépnek hazudja magát, pedig ronda. Tehát soha ne hívj csúnyának, ölej, amíg meg nem halsz. Tehát a halál gondolatát elveti a gyermekekben, elhinti ezt a magot, és tudjuk azt, hogy aki a sötét erőkkel manipulál, akár szellemidézés, jóslás, kártyavetés, horoszkóp hallgatás, több esetben öngyilkossági kísérletet végeztek el, mert a gonosznak a lénye az, hogy emberölő. Nem csak jónak hazudja magát, és szépnek hazudja magát, hanem amíg meg nem hasz, csak a halálig akar rabságában tartani, utána már az ő fogja maradunk örökre a kárhozatban. Tehát ölelj, amíg meg nem hasz. Így szól tovább ez az ének, hogy a sötétben foglak várni, nem menekülsz előlem, nem tudod, hogy mögötted vagyok, közelebb, mint gondolod. És ezek a gyerekek félnek a sötétben, és hallják azt, hogy léptek vannak mögöttük. Tehát ezektől az erőktől is szabadít ez a tábor azáltal, hogy az Úr Jézus nevét megismerik, és kimondják, és énekelik, nem azáltal, hogy különböző varázslásokat végzünk itt, semmi más, hanem csak az igének a tiszta, igaz hirdetése. És erre a gyerekek fogékonyak, és olyan helyesek voltak, mert volt olyan kislány, aki azt mondta, hogy ő már elégette a hagi-vagit otthon, pedig neki is volt. Másik azt mondta, hogy ő kidobja. De ez csak egy megjelenési formája, csak hogy mennyire terepszínű a gonosz, hogy a gyerekeket egy ilyen tetszetős, vagy rondán tetszetős, népszerű, felkapott, agyonpénzelt figurával hódítják meg, de a fiatalokat pedig a nemi identitásuknak az összekeverésével, és akkor már témánál vagyunk, tehát csak térj le az útról, amit az Isten mond, és akkor már nyert ügye van a gonosznak. Az ötödik nap az pedig megbocsátás, kibékülés, tehát a kapcsolatok gyógyítása, amikor Ézsau és Jákob, a két testvér, kibékül egymással és kölcsönösen megbocsájtanak.
Mindezt milyen módon érik el, tehát milyen foglalkozások, ezek beszélgetések, esetleg vannak játékok vagy más módszerek arra, hogy a gyerekekben mindez elültetődjön?
Nagyon gazdag napi rendünk van, és hála Istennek sok nagyon jó munkatársunk van, vagyis mindenki nagyon jó munkatárs. Tehát reggel meghallgatnak egy közös történetet, az említett Jákob és Ézsau történetét, persze énekekkel, gitárszóval, ritmushangszerekkel kísérve, most már annyira feloldódtak, hogy már majdnem, hogy táncra is perdülnek közben, és sob, és mindenféle kis ritmushangszer is elhangzik közben. Utána pedig korcsoportonként szétmennek a templomba és a templomkert területén, ahol korosztályuknak megfelelően dolgozzák fel vezetők segítségével a hallott bibliai történetet. Kreatív foglalkozás, vagy akár játék az óvodásoknak, tehát minden nap a témához kapcsolódóan új és új ötletek. De közben van barkácsolás és madáretető készítés, vizes játék, aztán már a szabadidőprogram, tehát 11 órától kezdve már itt vízben tocsognak, fürdenek, vízipisztolyoznak a gyerekek, hangos sikoltozástól és örömtől hangos tényleg a templomkert, amit nagyon jó hallani. 12-kor ebéd, mert hogy háromszori étkezést kapnak a gyermekek, 10 órai ebédet és uzsonnát, és ebéd után óvodásoknak csendes pihenő, a többi korcsoportnak egészen 16 éves korig, mint említettem, önálló korcsoporti foglalkozás van. A szabadidőprogramokban még beletartozik az is, hogy elmentünk az iskolamúzeumot megnézni, hogy akik még most járnak először Patakon, ők is lássák azt az ősi örökséget, hitvallásos örökséget, amiben ők reformátusként belelettek keresztelve, de elmentünk kisvonatozni, elmegyünk ma a Geomilk tehenészetbe, és ezúton is hálásan köszönjük, akár az iskolamúzeumról van szó, akár a zöldpontról, a kisvonat működtetőjéről, akár pedig a tehenészetről, akár a tűzoltóságról, mert hogy tűzoltóautó is jön éppen ma, hogy mindenki ingyen szeretetből fölajánlja a szolgálatát, autóbuszt biztosít a vámosújfalui polgármester, és szóval olyan összefogást tapasztalunk, ami határtalanul, tényleg határtalanul jó. És hadd említsem meg azt is, mert a tábor működéséhez ez is rendkívül fontos, hogy kedves presbiterünk Márki Bertalan és kedves felesége vállalta, hogy a templomkertben a kemence környékén főznek, minden nap itt étkeznek, főtt ételt kapnak a gyermekek ebédre, tehát őket segítik a gyülekezetünk tagjai, rengeteg krumplipucolás és terítés és mosogatás egész nap ebben a nagy hőségben, amikor legszívesebben mindenki az árnyékba húzódna, ők nagyon hősiesen, ugyancsak ingyen szeretetből végzik ezt a szolgálatot, és az uzsonnát pedig Kövér Zsolt, ugyancsak presbiterünk, a gyülekezetünknek a tagja ajánlotta fel, ő is térítésmentesen, ami ilyen nagy létszám esetében különösképpen is nagyon nagy ajándék, úgyhogy mondták is itt a gyerekek, hogy ők lájkolni fogják az ő cukrászdáját, mert olyan fantasztikus uzsonnát kapnak minden nap.
Kedves hallgatóink, Fodorné Nagy Sarolt, a lelkipásztort, a Sárospataki Református Gyülekezeti Tábor főszervezőjét hallották.